Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen.
Thank you.
Úr Jézus, ahogy ezen a héten visszamegyünk a te szenvedésednek, elítélésednek, kereszthaláladnak idejére, és lelked által láttatod velünk az akkori eseményeket, megrendül a lelkünk és a szívünk. Megrendül, hogy ilyen az ember. Hogy mi magunk is okozói vagyunk annak, amit te elszenvedtél. Megrendülünk, hogy hogy tehet ilyet az ember. Egészen elképesztő, hogy végignézzük az akkori történéseket, mi van a szívekben és a lelkekben. De Urunk, kérünk téged, hogy add, hogy ne csak megrendülés legyen, hanem újra hozzátérés, vagy először hozzátérés a mi szívünkben. Olyan jó lenne, hogyha rád találnánk ezen a héten legelőször, vagy pedig újból egészen hozzád jutnánk. Megértvén a te hallatlan nagy szeretetedet, hogy meghaltál értünk a kereszten. Megértvén, hogy mi mindent kellett kiállnod, és ennek mi magunk is egyen-egyenként okozói vagyunk. És meglátván végül, hogy te vagy az Isten. Az Isten, aki a te gyenge, elbukott teremtményedért eljöttél erre a földre, hogy halálod által szabadítsd ki a bűnnek, a halálnak és a kárhozatnak fogságából. Szeretnénk ezt a végtelenül ragyogó, sugárzó igazságot újra meglátni, újra átélni. Kérünk téged, légy itt ebben az órában velünk, és szólalj meg a te ígéden keresztül. Amen. Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangélium 23. részéből olvasom, a 26. verstől a 31. versig eképpen. Mikor azért elvivék őt, egy cirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és siraták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. Mert ímé jönnek napok, amelyeken ezt mondják: boldogok a meddők, amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: esetek mi ránk, és a halmoknak: borítsatok el minket. Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán? Szeretett testvéreim, miután Pilátus kimondott egy nagyon különleges mondatot, nevezetesen arról van szó, hogy mosom kezeimet, ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől. Következik egy másik megnyilvánulás, a tömeg azt kiáltja: az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Máté evangéliumának 27. részében olvashatunk erről a 21. és 25. versekben. Miután mindez megtörténik, eldől Jézusnak a sorsa, és Isten döntésének köréből azt láthatjuk, senki sem tud kitörni. Sem a zsidók vezetői nem képesek rá, nem tudnak szabadulni a maguk gondolatából, hogy mindenféleképpen Jézusnak meg kell halnia, nem tudnak szabadulni olyannyira, hogy nem számít sem az erkölcs, sem a 10 parancsolat, hiszen ők azok, akik hamis tanúbizonyságot tesznek, akik hamis tanúbizonyságokat állítanak Jézus ellen, nem tudnak szabadulni az akaratukból, az érzéseikből. Sem Heródes nem képes kitörni Istennek az akaratából, hogy Jézusnak halnia kell, hiába nem talál benne bűnt. Sem Pilátus nem tud kitörni, milyen furcsa. Ő az egyedüli, ez a pogány római, akit érdekel az igazság. Olyan hallatlanul furcsa, olyan groteszk, olyan karakterisztikus, ahogy a zsidó nép tagjaival és vezetőivel szemben ezt a pogány embert érdekli egyedül az igazság. Herodes nem érdekli. Herodesnek kellett volna jelcsoda, mindenféle látványos mutatvány, arra jó lett volna Jézus. De hogy igaz, hogy ő bűnös vagy nem, ezt Herodes nem érdekelte. Ezt a pogány embert érdekli. Érdekli az igazság, fáj neki valahol, hogy olyan döntést kényszerítenek rá, amely szemben áll az igazsággal. Úgy érzi, ha egyszer nem igaz, hogy az ember bűnös, akkor miért kéne meghalni neki? De ez sem elég, hogy kitörjön az Isten eleve elrendelt akaratából. Hiába üzen a felesége, így olvassuk a Máté 27:19-ben, ne avatkozzál amaz igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. Milyen különös az Isten kegyelme még ehhez a Pilátushoz is, hogy utolsó pillanatban, mint egy fölajánlja az Isten egy üzeneten keresztül, hogy most kéne nagyon akarni. Most kéne nagyon akarni az igazságot, és nem engedni Jézust. Akkor is elment volna Jézus a keresztre. Akkor is keresztre jutott volna, hogyha Pilátus ott és akkor nemet mond. Mégsem képes ő sem kitörni, és nem mond nemet, és ettől lesz bűnrészessé. Kiderül, hogy senki sem képes áttörni Isten elrendelt akaratán, hogy váltságul meg kell halnia Jézusnak. Az Apcsiak 2-ben így mondja Péter a prédikációjában, azt, akit Isten elvégzett tanácsából és rendezéséből adtak a halálra. Isten elvégzett tanácsából és rendelőséből. Kiderül, hogy az Isten akarata olyan végtelen nagy kör, amelynek a szélét sem lehet elérni, nem lehet kitörni abból, amit Isten Jézussal végig akar vinni. Ám itt jön mégis a bökkenő, hogy mégis mindegyikük felelős Jézus haláláért. Mert így folytatja Péter, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek. És valahol ez a felelősség köszön vissza mindabban, amit ma felolvastam a Szentírásból. Mikor Jézus megy a szenvedés útján, és hallja az őt sírató asszonyoknak a hangját, elmondja egyik legutolsó kijelentését. Egészen megdöbbent ez a kijelentés, a keménysége, a visszavonhatatlansága. Azt mondja, ne engem sírassatok, hanem magatokat, és a ti magzataitokat. Ne engem sírassatok, nincs szükségem siratásra, gyászra, mert én vagyok az élet ura. Isten roppant, eleve elrendelő akaratát látva is igaz, mindenki felelős az egyéni tetteiért, gondolataiért, akaratáért, érzéseiért. Mert a főpapok, vezetők és nép akarták Jézus halálát. Mert Herodes és Pilátus nem eléggé akarta megakadályozni Jézus halálát, és így mindenki felelős. Mindaz, amit elmondtunk Isten akaratáról, nem menti fel Izrael és Jeruzsálem túlnyomó többségét, hogy elutasították a megígért, és eljött Messiást. Hogyha előre szaladunk egy kicsit az időben, a történelemben, akkor elérkezünk egy 70-es dátumhoz, Krisztus után 70. év, amikor elkövetkezik, eljön Jeruzsálemre a pusztulás. A zsidók lázadásának leverésére a római légiók 3 hét alatt Szíriából átmasíroznak Jeruzsálem alá. Körülzárják a várost, akkor még eleinte Vespasianus vezeti, majd később Titusra, a fiára bízza Jeruzsálemnek az ostromát. Lelkére köti, a templomot ne hagyja pusztulni, mert a világ egyik legnagyobb csodája. Úgy vegye be a várost, hogy még véletlenül se sérüljön meg a templom. Ezt kéri, ezt parancsolja fiának Vespasianus. Aztán megkezdődik az ostrom. Elhordozhatatlan szenvedésén a városra olyan éhínség, amilyet még nem láttak. Hosszú időkig csak éhezteti ki a római hadsereg Jeruzsálemet. Aztán olvashatunk erről, Josephus Flaviusnál ő írja, a sok borzalmat látott, edzett lelkű pogány római katonák olyan dolgot láttak, amihez foghatót addig soha. Anyák meghalt csecsemőiket ették meg. Emberek megették meghalt társaikat. és égtelen haragra gerjedtek a katonák. És azt mondták, mindenkinek pusztulnia kell. Az utolsó harcok során, Flavius szintén ír erről, egy zsidó városvédő katona egy csóvát elhajítva véletlenül felgyújtja a templomot. Megyül a templomnak a fa tetőszerkezete, és ezek nyomán akkora hő keletkezik, hogy az összes arany, amely beborította a templomot, elolvad, és folyik ki a templomból az olvadt arany. És a következő az lesz, hogy miután vége van a csatának, a római katonák széthordják a templomnak a köveit, hogy minden aranyat el tudjanak vinni. És beteljesül Jézus szava, kőkövön nem marad a templomból. Kőkövön nem marad a templomból. Aztán szintén Flavius láttatja az ott álló Tituszt, ahogy sír a templom pusztulásán. Ez a római ott sírt a jeruzsálemi nagy templomnak a pusztulásán. De volt még előtte valaki, aki sírt Jeruzsálemen, Jézus. Jézus is sírt Jeruzsálem felett, és most innen érthető mindaz, amit mond ebben a különös, nagyon kemény hangú proféciában. Boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Boldogok, mert olyan nyomorúság jön, mert jönnek olyan napok. Akkor mondják a hegyeknek, esetek mi ránk, és a halmoknak borítsatok el minket. Mert ha a zöldelőfán ezt mívelték, mi esik a szárazfán. Micsoda boldog mondás ez. Ismerjük a boldog mondásokat a hegyi beszédből. Egészen más hangzása, kicsengése van azoknak a boldog mondásoknak. Most egy egész másfajta boldog mondást mond Jézus. Különös, elrémisztő, megrendítő mindaz, amit Jézus mond ennek a népnek. Mert a lényege az, hogyha a zöldelő fát, az élet fáját engem nem láttatok. Bennem nem láttátok meg a messiást, az Istent. Akkor bizony ti elszáradt fa vagytok. És ha rajtam ezt mivelik, mi esik majd rajtatok. Egészen megdöbbentő az a tény, hogy ma is ugyanitt kezdődik és végződik be minden. Kit lát az ember Jézusban? Mert aki Jézusban nem látja meg az Istent, mind száraz fává lesz. Egytől egyig. Egészen különös dolog ez, hogy mind száraz fává lesz. Mikor teológus voltam, 5. év felé többet beszélgettünk a professzorainkkal, hallottunk ilyen híreket, hogy nem is tudom, talán valahol a északi Norvégiában vagy Svédországban rendeztek teológiai konferenciát. A következővel foglalkozott a teológiai konferencia, újszövetséges konferencia volt, hogy Jézus halála miképpen és hogyan esett meg. Majdnem minden teológus különböző előadásokat tartott, és mindegyikben majdnem ugyanaz derült ki, hogy Jézus halála esetleges, véletlen volt. Csak úgy belesodródott ezekben az eseményekben, és a későbbi hálás utókor tette őt egyfajta mártírrá, majd pedig később fogalmazta meg úgy a mártíromságát, mint ami kereszthalál és bűnbocsánatot hozó valami. Ezt derítették ki az új szövetség ma élő úgynevezett teológus tudósai. És akkor az a professzor, akivel beszélgettem erről a dologról, azt mondta, hogy végtelen el van keseredve, és azon gondolkozik, hogy abba hagyja az egészet, elmegy vidékre lelkésznek. Mert erre nem kíváncsi. Nem kíváncsi arra a teológiára, amely nem másról beszél, mint hogy Jézus egy ember volt, egy nagyon jó szándékú, nagyon magas erkölcsi ideálokat megfogalmazó ember, aki bele sodródott ebbe az egész furcsa eseménysorba, és végül kereszthalált halt, de ember volt. Hogyha az ember bele tud látni abba, hogy ma a teológiában mi folyik, és egyéb helyeken mi folyik, akkor egyetlen egy dolgot láthat, Jézusnak az istenségét kérdőjelezik meg. Jézus nem volt Isten fia. Pedig ő az, akinek engednek a démonok, és ők tudják, hogy kicsoda Jézus. Elmondják, hogy magasságos Istennek fia, mi közünk te hozzád. Azt láthatjuk, hogy ő az, akinek a természet erői is engedelmeskednek. Nem csak a Bibliából láthatjuk ezt, Aki hisz, azé lesz a tapasztalat, hogy a bennem munkálkodó természeterőinek erő is engednek a Jézusnak. Engednek az ő lelke hatalmának. Egy csodálatos tapasztalat minden keresztény ember számára, aki élő hitben jár, hogy bár a természetem azt mondaná, mégis tudok Jézus természetével válaszolni, mert nagyobb az a természet, ami az övé, és amely bennem lakozhat, mint az én emberi természetem, mint az én bűnös természetem. Ő az, aki visszahozza a halottat a halálból. Hatalma van a halál felett. Kinek lehetne a halál felett hatalma, hanem annak, aki a halált, mint büntetést elrendelte? Az Istennek. Minden keresztény megtapasztalhatja, amikor újjászületik és megtér, feltámad a halálból, a lelki halálból az új életre. Már nem csak biosza, biológiai élete van, mint a többi embernek, hanem van benne valami új élet, valami hatalmasabb, amit a Szentírás Zoénak nevez, örök élet, amit Jézus magáinak mond, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az, akiben Istenek teljessége lakozik testileg. Tökéletes Isten és tökéletes ember, mondja a nicei konstantinápolyi hitvallás a Szentírásra támaszkodva. Ő általa, ő benne és ő rá nézve teremtettek mindenek. Ő benne mutatta meg az Isten, az ő hatalmas nagy szeretetét a Fiú Istenben. Aki azt mondja, én és az Atya egyek vagyunk. Talán olyan dolog, amely, hogyha a reményem nem csal, benned evidens. Mégis nagyon sok emberben nem evidens. Nagyon sok ember ül a templomban, és elfogadja Istennek az ő istenségét. Azt mondja, hogy Istennel tudok beszélni, Istennel meg tudok lenni, Istent értem, hogy ő van, ő hatalmas, ő megfoghatatlan, ő láthatatlan, ezt el tudom hinni, de hogy Jézus Isten lenne, azt nem tudom elhinni. Higgyetek el, ma is a legtöbb ember Jézuson botránkozik meg. Jézuson, a testre szállt Istenben botránkozik meg. Azt nem tudja elhinni. Mi, aki a fiút nem Istennek tartja, bár még él, de már száraz fa, aminek a sorsa a kivágatás és megégetés. Egészen egyszerűen azért, mert aki nem tartja Jézust Istennek, az az élet forrásától rekeszti el magát. És ha nincs forrás, akkor csak szárazság van, és az elszáradás. Kérdés, hogy mire tanít ez az ige? Az első, amire megtanít bennünket, hogy van felelősség. Láthatjuk ezt a tanács, a nép, a Pilátus és a Heródes életén. Van felelősség. Van egyéni felelősség, mindenki felelős az Istennek a tetteiért, a gondolataiért, az akaratáért, az érzéseiért. Mindenki egyenként felelős, mégpedig az Istennek. Nem embereknek, az Istennek. Ebből következik, hogy minden akaratnak, gondolatnak, érzelemnek, minden ember egyéni tettének van következménye. Minden ok után következmények jönnek, az elutasítás után lesz következmény, a kivágatás. Mindez egyetlen egy dolgon múlik. Kicsoda neked Jézus? Kicsoda neked Jézus? Akkor is ezen múlott, most is ezen múlik. Akkor is Jézusban ajánlotta az Isten a kegyelmet, most is Jézusban ajánlja. Ha elutasítod, akkor is elszáradt fává lett az ember élete, és kivágattatott, most is ugyanez történik. Nem változott semmi. Különféle problémáinkra az Isten szava még mindig ugyanaz, az, hogy szeretlek. Ez a kijelentés még egyszer a Bibliában ismétlődik. Jelenések könyvében olvashatunk erről a kijelentésről. Azt mondják majd az emberek, essetek ránk hegyek, védjetek meg a bárány haragjától. Jeruzsálemre még nem a bárány haragja lőjön, hanem az Isten haragja, amely a bárány visszautasítása miatt van Jeruzsálemen és a zsidó népen. De ne legyen kétségünk, ami a Messiásnak ellenálló, elszáradt fává lett Jeruzsálemmel megtörtént, az a Messiásnak ellenálló, elszáradt fává lett világgal is meg fog történni, csak sokkal nagyobb méretekben. Erről beszél a Jelenésekben lége, amikor azt mondja, esetek ránk hegyek, védjetek meg a bárány haragjától, a visszatérő Úr Jézus Krisztus halagjától, aki a király, aki már nem alázatban jön, hanem hatalmának erejében jön, ítéljön eleveneket és holtakat. Ezt mondják majd az emberek, védjetek meg a bárány haragjától. Ha megnézem, hogy mi történt Jeruzsálemben, és kivetítem a jövőbe, hát akkor bizony nem valami szívderítő az, hogy mi következik el az emberiségre. Ha megnézem azt, hogy ma hogy utasítják el az Isten szeretetét, egyáltalán az Istennek az akaratát, az Istennek a törvényeit, hogy minden feje tetejére áll, hogy a hazugság a normális, hogy sportot üznek a hazugságból, sportot üznek azzal, abból, hogy bárkit hamis bizonyságtétel alapján el lehet ítélni, és bárkit fel lehet menteni. Félelmetesen gonoszszá vált ez a világ. Félelmetesen koncentrálódik ez itt, ahol mi élünk, Magyarországon. Egészen elképesztő. Egészen ideig hallatszik Jézusnak a szava, hogy mi lesz majd, ha elkövetkeznek azok a gonosz napok. Mert ha a zöldelőfával esztették, mi fog történni? Az elszáradt fával. Elszáradt fává lesz ez a világ. Szép lassan. Nemrég olvastam egy újságcikket, egészen megdöbbentő híradásokról számoltak be. Az Amerikai Egyesült Államokban a Pentagon csinált egy tudományos kutatást a Föld felmelegedése ügyében és tárgyában. Nem tudom, hogy ki olvasta, röviden elmondom, hogy miről van benne szó. Miután melegszik a Földnek az éghajlata, a sarki pólusoknál, az Antarktisz és az északi saknál olvad a jég, olvad Grönlandon is. Ennek van egy furcsa következménye, hogy szépen felhígul a tengernek a sós vize. A sós víznek megvan a maga áramlástana, a hőmérsékleti különbségre különféleképpen reagál a sós víznek a hatalmas nagy különböző tömegei, ezért létezik a golf áramlás, amely, mint tudjuk, tanultuk földrajzórán, télen fűt, nyáron pedig hűt. Mivel, hogy felhígul az édes víz, fokozódó megjelenésétől a sós víz, ezért azt mondják az amerikai tudósok, hogy le fog állni rövid időn belül a golfáramlás. Aminek két súlyos következménye lesz, az, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Dinári hegységtől Európára nézve lefele óriási szárazság lesz, megnövekedik a vízszint, Velence és a alacsonyan fekvő területek Hollandia el fog tűnni, megeszi a tenger, és olyan félelmetes, úgynevezett kis jégkorszak alakul ki, ami azt jelenti, hogy teljes Franciaország, Spanyolország, Portugália nagy része, a brit szigetek, Oroszország felső része, a skandináv államokról nem is beszélve, Németország, Svájc, mindezek az államok totálisan meg fognak fagyni, mert annyira hideg lesz. Jégkorszak köszönt be. A Kárpát-medence az egyik ilyen terület, amely zöld falként megmaradt ebben a vízióban. És akkor megkérdezték a tudósokat, hogy mégis mikor fog ez bekövetkezni. Azt mondták, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez nagyon lassú folyamat, évszázados folyamat. Az figyelhető meg a kutatásokból, hogy a régi jégkorszakok is egyetlen pillanat, egy-két év alatt következtek be. Úgyhogy ők a maguk részéről 2010-re jósolják ezt a dolgot, hogy bekövetkezik. El lehet képzelni, hogy mi lesz ennek a következménye. Nem akarok senkit riogatni, nem azért mondtam el, ők sem akarnak senkit riogatni, csak tényeket mondtak el. De milyen különös, hogy ahogy növekszik a világban az erkölcsi fertő, az Isten ellenesség, az Isten ellen, a törvénye ellen megfogalmazott törvények, lásd Nyugat-Európát és Egyesült Államokat, homoszexuálisokat össze kell adni az egyházba. Amerikában már vannak olyan helyek, ahol köteles a lelkész eltemetni a kutyát. És a gonosz, hogyha nem temeti el, mert hát szegény drága kutya. Külön kis rész van a kutyáknak a temetőben. Hogy növekszik az erkölcsi dolog, az, hogy egyre Istennel szemben állóbb a világ, egyre inkább elszáradtabb, egyre inkább nincs benne az isteni életből semmi, egyre inkább elutasítóbb, úgy növekszik valahogy a természetnek egy olyan különleges ember ellene való támadása, összekeveredése, összezavarodása, hogy mintha úgy nézne ki, hogy elevenednek meg mindazok, amik a jelenések könyvében le vannak írva, itt a szemünk előtt. Elképesztő. Min múlik az egész? Min múlik a te egyéni sorsod? Kinek tartod Jézust? Kinek tartod a zöldelő fát? Mert azért szól ma az igen, és szólít meg téged a zöldelő fa, hogy veled ne így legyen. Hitre hív, szólít, mégpedig az Isten fiában való üdvözítő hitre. Mert van ám sokféle hit. Lehet hinni az Istenben, lehet hinni egy megfogalmazatlan Istenben, még sok mindent el lehet hinni Jézusról is, de hinni ő benne, az valami egészen más. Az a hit üdvözít. Az a hit elvisz a bűnbánatig, és elvisz a bűnbocsánatig. Erre a hitre hív mindegyiköt az Isten. Hogy meg lehessen menteni, mert mint zöld fa, Jézus nem más, mint az élet fája. Ott állott a paradicsomban, és az Isten rekesztette el az ember elől, hogy megmenthesse az embert. És ott áll majd az új Jeruzsálem közepén, az újjáteremtett világnak a közepén, Jézus az életnek fája. Mégis, ahol az új élet sarjad, az a keresztfa. Ma is a keresztfa. Amikor valaki lélekben visszamegy oda, meglátja, hogy értem halt meg, meglátja, hogy a szegek, a fájdalmak, minden, ami őt érte, az az én kezem munkája, akkor tud az ember odalépni. A mennyei mennyek szentjébe, a mindenható Atyaisten elé, és azt mondani, hogy bocsáss meg, Atyám. Akkor készítették fel ott a keresztnél az ember szíve, hogy az Isten kiöntse a szeretetét bele, és a bűnbocsánatot odaadja ajándékba az örök élettel együtt. Mert amikor az ember újjászületik és megtér, akkor eldől az ő örök sorsa. Így mondja a Szentírás, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem lehet, hogy lesz. Nem, hogyha minden jól megy, akkor úgy alakul, akkor lehet, hogy én is bejutok, hanem azt mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Éppen ezért igaz a heidelbergi Kátének a tétele, hogy a magunk üdvösségéből bizonyosságunk lehet. Bizonyosságunk. Mások üdvössége felől pedig jó reménységül lehet. Hív Jézus ma is ezzel a félelmetes szívet, értelmet megrengető proféciájával önmagához. Önmagához, aki az életnek fája. Hív az ő keresztjéhez, ahol az új élet sarjad. Jöjj, ha még nem jártál ott. Menj egészen el odáig, hogy találkozz ő vele, találkozz a bűnbocsátó Istennel. És ha már jártál ott, jöjj most hálás szívvel újra ő hozzá, hogy még inkább megerősödj, hogy még inkább forrásra, az élet forrására találjál ő benne. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük meg, hogy értünk jöttél ebbe a kárhozott világba. Köszönjük, hogy még ma is szólsz hozzánk, annak ellenére, amilyenek sokszor vagyunk, amilyen elfordult az életünk. Annak ellenére, amennyire sokszor együtt fut a mi életünk a világ folyásával. Édesatyánk, szeretnénk sokkal szentebbül élni. Szeretnénk, hogyha te mondanád ránk, hogy gyümölcstermő, zöldelő fa, ami életünk. Olyan sokszor csak elszáradtak vagyunk, nincs bennünk élet, és nincs rajtunk gyümölcs, sokszor még levél sem, ami jelezné, hogy egyáltalán élünk. Köszönjük, hogy most is újra magadhoz hívogatsz. És köszönjük, hogy bármi furcsa is, de a kivágott, a megmunkált és a neked felállított keresztnél sarjad az örökké való élet, amelyet te adsz ajándékba a benned hívőknek. De és ugyan ismerjük a proféciákat, hogy mi következik az ellened fellázadt bolygóval, mi lesz, mi történik. Szeretnénk te merned végig megmaradni. Szeretnénk most biztonságba tudni a mi életünket. Szeretnénk most veled találkozni. Hát a szíveden nyugodni, te benned elrejtőzni. Kérünk téged, segíts, hogy ne rejtsük el a mi bűneinket, amely feltétele, hogy benned lehessünk, hogy veled járhassunk. Kérünk téged, beszélj velünk tovább, miután innen elmegyünk, hogy rátalálhassunk arra, ahol nekünk a mai napon meg kell térni. Köszönjük, hogy most is kegyelmes szót mondtál, szeretetről biztosítottál, de köszönjük, hogy nem hallgattad el előlünk, ami be fog következni. Kérünk téged, te őrizd meg bennünket az örök életre. Amen. azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Amen.